Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Dubrovnikkal folytatjuk a mai műsort, aztán majd a Plitvicei tavakkal fejezzük be. Dubrovnik sok mindenben az első. 1272-ben például itt létesült a világ első karanténja, és itt volt először állítólag rendszeres orvosi szolgálat. A karanténnak az volt az értelme, hogy a hajósok ne hurcoljanak be betegségeket a városba. Impozáns és gyönyörű a dubrovniki vár, nem véletlenül lett a világörökség része az egész terület, 25 méter magasak a falak és 4-5 méter szélesek. Érdekes, hogy nagyon szépen megmaradt a dubrovniki vár, mert hogy rengetegféle állam, ország része meg adófizetője volt, ugye Dubrovnik műsor harmadik negyedében erről beszámoltam, de ezzel együtt pontosan a jó kis diplomáciának köszönhetően igazán nagy háború csak az 1991-es volt. És hát akkor aztán égett minden persze, meg lángokban állt az óváros, de egyébként mindig sikerült a diplomáciai érzéküknek köszönhetően megegyezniük az éppen aktuális hatalmasságokkal, meg hatalmakkal, úgyhogy viszonylag éppen megmaradt a csodálatos várfal. Én is végigbaktattam rajta, nagyjából másfél-két órányi séta, hát azért két óra, mert útközben egy fügefánál megálltam egy kicsit falatozni, és hát közben látni lehetett a naplementét, az elképesztő szépségű tengert, a híres óvárost, úgyhogy ez a délutáni séta a dubrovniki városfalon tényleg mámorítóan szép. Ami a várfalról lenézve nekem a legjobban tetszett, az a fő utca, ez a népszerű Stradun. 292 méter hosszú, ezt olvastam a helyi prospektusban, és a város keleti kapujától egészen a nyugati kapuig húzódik. A barokk stílusú házak földszintjén meg üzlethelyiségek találhatóak. Ha keletről megyünk be a városba, akkor rögtön az első helyen fel lehet menni a várfalakra. Ezt azoknak javaslom, akik szeretnek kirándulni, mert hogy legközelebb, hát úgy nagyjából 800 méter megtétele után lehet csak lemenni. Ha pedig valaki napnyugtakor mászik fel a várfalakra, akkor tanulja lehet, amint a csodás, végtelennek tűnő tengerbe a nap aranyló sugarai bebuknak. Ilyenkor egy kicsit rózsaszínűvé válik a felhőzet meg az égbolt is. Ha valaki nagyobb sétára vágyik, akkor a déli bástya részeket is bebarangolhatja. Tovább haladhatunk a várfalon, és eljuthatunk egészen a Szent János erődig. Tengerészeti múzeum található a belsejében, ha valaki a tetejéről körülnéz, akkor pedig a régi kikötőt láthatja apró kis csónakokkal. A Stradunról a horvát költők rengeteget írtak, az egyik kedvenc témájuk ugye ez a dubrovniki főutca. Az egyikük szerint ez az egyetlen utca, ahol a lépéseket nem hallani, hanem látni lehet. Hát ez a megállapítás számomra természetesnek tűnik, de a helyieknek nagyon tetszett, mert hogy jelmondatként használják a mai napig. A nyugati kapunál látható az Onofrio szökőkút. Onofrio della Cava 15. századi nápolyi építész volt, és ő tervezte itt a szökőkutat. Az első pillanatra azt hittem, hogy egy iszlám fürdőhely, vagy valami török emlék, de nem az. Egy 16 oldalú medence, amelynek minden oldaláról állarcos figurák spriccelik a vizet. Onofrio nagy szökőkútjával szemben a várfalak mellett van az Úr mennybe menetelének szentelt fogadalmi templomocska. 1520-ban építették hálaadásként, hogy a város túlélte a földrengést. És nagyon érdekes, hogy amikor később jött az a hatalmas nagy földrengés, amiről beszéltem, sokkal nagyobb, mint az 1520-as, hát akkor is sértetlen maradt ez a kis templomocska. Onofrio szökőkútja mögött van a Szent Kláris kolostor. Dubrovnikban összesen 8 női kolostor van, és ez a Szent Kláris a legismertebb, mert hogy főleg nemesi származású hölgyek tettek itt fogadalmat. A 13. században épült egyébként. És már akkor volt itt árvaház, amely szorosan a kolostorhoz kapcsolódott. 1432-ben még a dubrovniki rektor hozta létre. A Ferences barátok rendháza pedig a leghatalmasabb épületkomplexumok egyike Dubrovnikban, az óvárosban. A kolostorban hangversenyeket lehet hallani és látni, szavalóesteket szerveznek, és itt van a világ egyik legrégebbi gyógyszertára, még ma is működik, 1317 óta, úgyhogy itt aztán tényleg komoly régi dolgokat lehet kapni. Persze már nem az eredeti üvegcsékből adják az izgalmas gyógyszereket, de a régi edényeket meg lehet nézni a múzeumban, a Patika múzeumban. Van 70 ezer kézzel írott, illetőleg nyomtatott kötetből álló könyvtár ebben a Ferences rendházban. Ezek közül is jó párat meg lehet nézni. Ugye ez volt a Stradun környéke, és párhuzamosan a főutcával Dubrovnik legszebb utcája húzódik, a Prieko ulice, ahol rengeteg bolt, üzlet van, sikátorok barokk erkélyekkel, ablakokkal díszített házak sora, és ilyen szép díszes faragott ablakokat látunk itt, úgyhogy itt is érdemes sétálgatni. Horvátországnak 7 nemzeti parkja van, de ezek közül a legszebb és a legjelentősebb a Plitvicei tavak vidéke. 16 tó összesen, tehát ennyi a Plitvicei tavak, és a Kapela hegységben ilyen fűzérszerűen húzódnak ezek. Körülbelül 200 vizesés köti össze jobbra, balra, felle, mindenhol ezeket a tavacskákat, és hát 3 dolog miatt érdekes. Egyrészt meseszépek a tavak, gyönyörű a színük, ahogy rásüt a nap, ilyen zöldes árnyalatuk, ilyen trópikus hangulata van az egésznek. Másrészt pedig a vizesések közül van egy-kettő nagyon látványos. Nagyon büszkék az egyik nagy vizesésre, de szerintem nem ez a legszebb, hanem az, hogy vannak olyan hosszú, elnyúló vizesések, ahol igaz, hogy csak 1 méternyi a víz esése, de az ilyen függönyszerű és rendkívül látványos. Másrészt pedig, ahogy a hegységbe beékelődnek ezek a kis tavacskák, elképesztően szép maga a természeti környezet. Egyébként a vízbőségtől függ az, hogy hány vizesés van, mert ugye 200 vizesésről beszélünk, de hát vannak időszakos vizesések is. Délen van a Proscenszkó tó, ez 640 méterrel van durván a tengerszintje felett, és ez az első tó, hogyha délről nézzük, és 8 kilométerre odébb található az utolsó tó, amely körülbelül 480 méterrel van a tengerszint felett. Tehát ez azt jelenti, hogy a szintkülönbség, hogyha egészen pontosan nézzük, akkor 156 méter, és ezt győzi le a sok-sok vízesés, ezt a szintkülönbséget, tehát hihetetlen variabilitással, jobbra-balra, mindenhol elkanyarogva, átfolyásokkal, keresztülfolyásokkal, szóval tény és valahogy itt sétálgatni, barangolni, egy csodás élmény lehet. A Nemzeti Park része ilyen 200 négyzetkilométeres körzetben még jobbra-balra az erdő, meg az erdőben is vannak utak, és megpróbáltam ezekben is sétálgatni, de hát ezekben szerintem annyira nem volt semmi izgalmas, mert ilyen erdő van nálunk is, vagy hát legalábbis hasonló, de önmagában a tó rész, meg a vizesés rész az elképesztően szép. Vannak hatalmas tavak, ugye a két legnagyobb tó az a Kozjak és a Prosce, ezek olyan 1000-1500 négyzetméteres hatalmas vízfelületek, és vannak egészen picit tavak, ilyen 2 méterszer 3 méteres minitó is egy csomó helyen. És azért érdekes az egész, mert hogy minden tó más-más magasságban helyezkedik el, és sétálunk mondjuk 10 percet, és akkor jobb kéz felé van egy tó, akkor bal kéz felé egy magasabb tó, utána tovább menjünk meg egy kis alacsonyabb tó, és változik folyamatosan a tavaknak a szintje. A mélysége is nyilván változik, átlátszó nagyon sok közülük, és rengetegben vannak halacskák, elképesztően érdekes. Mivel a tavak egymással teljességgel mindenhol kapcsolatban vannak, számos vizesés van, egyikből a másikba jobbra-balra átfolyik a víz. Tehát nem úgy működik az egész, hogy az első területről 156 métert legyőzve a végéig vannak vizesések, hanem jobbra-balra a tavak között másik irányba is, tehát nem csak dél-észak, hanem kelet-nyugat irányba is kialakulnak vizesések, úgyhogy tényleg egyedi ez a látvány. Én nyáron voltam, szerintem meseszép, de azt mondják, hogy ha aki télen megy és nézi meg a Plitvicei tavakat, az is igazán egyedi látványra számíthat, mert hogy ugye mindent beborít a jég, és a vizesések ilyen csipkefüggönyé válnak. Alapvetően ezeket a tavakat két részre bontják, ugye felső csoportra, meg alsó csoportra. Sokan azt mondják, hogy a Dolomitvölgyben fekvő felső tavak a legszebbek, az alsó tavak pedig kisebbek, meg a vízük sekélyebb, de hát nekem az alsó tavak is nagyon tetszenek egyébként. A legnagyobb tavon hajóval is át tudunk kelni, és hogyha ezt megtesszük, akkor egy ilyen kis piknikező helyre kerülünk, ahol van 3-4 fabódé, illemhely, ott lehet falatozni, azt hiszem, hogy még tűzrakóhely is van, kérhetünk mindenféle finomságot, és sétálgathatunk az erdői részen, és aztán ezzel a kis hajóval visszamehetünk utána, hogyha már meguntuk itt a piknikezést, és folytathatjuk tovább a Plitvicei tavak bejárását. Több bejárata is van a parknak, de két nagyobb, komolyabb bejárata van. A belépő egyre vigyázni kell, mert hogy az autóbuszra meg a hajóra, ami így a tavak között, hogyha már unjuk a gyaloglást, akkor elvisz minket, vagy hát a hajó meg mindenképpen ugye szükséges, és ezért érdemes ilyet venni. Mi 2 napos jegyet vettünk, és szerintem ez nagyon bevált. Elméletileg vannak olyan időszakok, amikor nem őrzik a bejáratot, de hát ezt ellenjavalt nyilván, hogy valaki ne legyen jogkövető, és csak úgy bemenjen. Normál esetben ugye természetesen belépőt kell venni, és azzal lehet bemenni. Van egy parkoló az elejénél, ahol rögtön a nagyvizeséshez jutunk, és lényegében a legfontosabb vizesést megnézhetjük, meg a legfontosabb tavat. Ez tényleg egy ilyen 20 perc alatt bejárható, vagy 30 perc alatt bejárható a parkolóhoz képest. És van egy másik bejárat, ahol meg alulról kezdjük a tavakat nézegetni. Szerintem egyébként ez a része szebb, mint a nagy vizeséses rész, mert itt tényleg olyan sok tó van egymás mellett, és olyan szép a színük, hogy ez nekem nagyon tetszett. Tehát itt is lerakhatjuk az autót, hogyha innen indulunk el, akkor 3-4-5 órás túrára számíthatunk, de igazán jól 2 nap alatt lehet megnézni a Plitvicei tavakat. Egyszer az egyik parkolóban a felső részt, egyszer az alsó részt, és minden nap olyan 4-5 órás sétát úgy belekalkulálva, hogy mondjuk délelőtt elindulunk, 9 óra, 10 óra magasságába, akkor amikor már nagyon meleg van, délben 1 órát megpihenünk, esetleg eszünk valamit ott ezen a piknikező helyen, és akkor utána még délután meg lehet nézni 4-5-ig a látványos dolgokat. Hogyha mindezt megcsináltuk, akkor azért hát nem Las Vegasban vagyunk, tehát utána olyan esti programot nem nagyon szerveznek. Van egy-két ilyen érdekesebb népi est, amit a nagyobb szállodákban csinálnak. 2 szálloda van egyébként a Plitvicei tavaknál, ami viszonylag nagyobb, egymás mellett rögtön a bejáratnál, de ezek nyáron sokszor tele vannak. Viszont apartmanból hihetetlen mennyiségűt találunk, és vannak köztük egész jók. Hát mi is elmentünk körülbelül egy 10 kilométert vissza az úton, és tömegével voltak ajánlatok, hogy szálljunk meg ott, egyik jobb, mint a másik. Ezek közül végül is kiválasztottunk egyet. Tiszták, rendesek, jók a szobák, csak ajánlani tudom, olcsó, mindegyik, tényleg itt nincsenek horribilis árak. Hát olyan sok program sincsen, elmehetünk a helyi közértbe bevásárolni, aztán másnap idejekorán felkelve újra felfedezhetjük a Plitvicei tavak csodáit. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Jó utazást, jó túrázást, kellemes nyaralást kívánok, további jó rádiózást is egyben, viszont hallásra!